A mai adás elég meglepő módon a matematikáról szól. Mivel mérhetnénk precízen az időt, miképpen építhetnénk biztonságos függőhidat, hogyan juthatnánk el a Holdra? Amikor már nem kellett más, csak papír, ceruza és persze sok számítás, hogy kiderüljön, valóban működnek-e az elképzelések, hirtelen képessé váltunk megjósolni a jövőt. Az emberiség története szétválaszthatatlanul összefonódik a matematikával. A könyvben utazom vendége ezúttal Mosóczy András, a Gondolkodás forradalma című könyv szerzője, közel 25 éve foglalkozik oktatással, ő a matekink.hu alapítója, és elképesztően jó mesélő. Akár szereti valaki a matematikát, akár nem, ez a könyv egyszerűen minden olvasó számára lebilincselő.
Akik olvasták a könyvet, azok szinte mindannyian felsőfokon beszéltek róla, hogy fú, hát ez milyen fantasztikus, és hogy mennyire szerették olvasni, és amire nagyon büszke vagyok, hogy körülbelül ugyanolyan pozitívan és ugyanolyan lelkesen beszélt róla például Lackovics Miklós, aki az akadémia rendes tagja, és én volt szerencsém nála tanulni matematikát az egyetemen, és ő egy olyan kivételes kutató, aki a New York Times címlapján is szerepelt egyszer egy izgalmas felfedezésével, és ő is ugyanúgy lelkesen beszélt erről a könyvről, mint azok az emberek, akik hát a matematika iránt nem annyira rajonganak, és mindenki, aki olvasta, függetlenül attól, hogy éppen matematikus vagy matekfóbiában szenved, nagyon szórakoztatónak és izgalmasnak találta.
Emlékszem, amikor először találkoztam ezzel a könyvvel, az jutott eszem, hogy olyan, mint hogyha a matematika rehabilitálása lenne. Mert hogy tényleg nagyon sok negatív gondolat társul hozzá, és olyan összefüggésekben, ahogyan ebben a könyvben látjuk, hogy az életünk minden pontján tetten érhető, hogy milyen jelentősége van, nem csak a számoknak, hanem a matematikai műveleteknek, vagy a matematikai gondolkodásnak, szóval ez nincs a fejünkben azért.
Tulajdonképpen az emberiség a matematikának köszönheti a létezését, az életét, a mindennapjainkat, azt, hogy itt most rádión hallgatnak minket a hallgatók, azt, hogy be tudunk ülni az autóba, hogy vannak repülők, vannak függőhidak, vannak vonatok, tehát minden a környezetünkben a mobiltelefon, minden matematika, és az egész emberiség létezése összefonódik a matematikával. Ez a könyv, ez lényegében ezt akarja megmutatni, és azt a téveszmét akarja eloszlatni, hogy sokan gondolják, hogy a matematikusok azok ilyen őrültek, akik egy ilyen elefántcsont toronyba zárva ilyen mindenféle absztrakt dolgokon gondolkodnak, és a diákok meg azt hiszik, hogy az ő életük megkeserítésére találják ki a matematikát, meg a szokásos, hogy elmegyek a boltba, és kérek majd 5-ös alapú logaritmus, 20 dek a párizsit, meg megoldom a másodfokú egyletet, akkor majd adnak érte kenyeret. Hát nyilván nem. Erre szoktam azt mondani, hogy a matematika az nem arra kell, hogy a boltban, amikor nem megyünk vásárolni, akkor használjuk, hanem hogy megkeressük azt a pénzt, amiből el tudunk menni a boltba vásárolni. Ugyanis egy érdekes kutatás eredménye, hogy akik jó matekosok, azok általában sikeresebbek az életben, és ráadásul még magasabb jövedelemmel is rendelkeznek, mint a kevésbé jó matekosok. Ez egy amerikai kutatás, nem tudom most teljesen pontosan részleteit idézni, de arról szólt, hogy azt vizsgálták, hogy a matematikai kompetenciák azok hogyan hatnak a mindennapi életre, és hát az derült ki, hogy pozitív korreláció van, tehát van összefüggés a matek tudás, illetve a sikeresség között.
De véletlen azért, mert a reáltárgyakkal kapcsolatos szakmák azok jobban fizető szakmák, nem?
Nem feltétlen. Nekem például két olyan ügyvédismerősöm is van, aki specmatos volt, és mind a kettő iszonyatosan jó ügyvéd, és nagyon keresett, és jó sok pénzt is keresnek ezzel. És én úgy gondolom, hogy a matematikus gondolkodás, tehát hogy kicsit analitikus gondolkodás, amivel mondjuk egy bírósági ügyhöz állnak, az őket jobbá teszi, és olyan dolgokat vesznek észre, olyan irányba kezdenek el gondolkodni, ami más embernek, aki mondjuk nem olyan jó matekos, de mondjuk tényleg summa cum laude, de végzett a jogi karon, nem jut eszébe. És ugyanez igaz akár történészekre, akár bármilyen más humán beállítottságú emberekre, hogy a matek az nekik is segít abban, hogy ők jobbak legyenek a saját szakmájukban. Tehát a matek az tulajdonképpen nem arra való, hogyha valaki mérnök lesz, akkor meg kiszámolja, hogy most mennyi vasbeton kell a födénbe, hogy ne szakadjon le, hanem egy gondolkodásmód, amitől egészen máshogy látunk problémákat. És nekem az a célkitűzésem és az a küldetésem, hogy a matekot azt az emberekhez közelebb hozzam. Ennek a része ez a könyv is, és hát ennek a része a matheking.hu weboldal, ahol most már 200 ezernél is több regisztrált felhasználónk van, és gimiseket, illetve egyetemistákat oktatunk matematikára, sőt, most elkészült az általános iskola felső tagozat is. És ez a 200 ezer ember, ez azt jelenti, hogy minden 50. ember, akivel találkozunk az utcán átlagosan, az nálunk már regisztrált felhasználó. Úgyhogy azon vagyunk, hogy a matek tényleg visszanyerje azt a becsületét, ami megilleti, és az emberek észrevegyék, hogy a matek az nem ellenség, hanem egy társ az ő életükben. A matematikai gondolkodásnak mindig is nagyon nagy jelentősége volt. Ha azt nézzük, hogy tulajdonképpen Európa az majdnem az egész világot leigázta a nagy földrajzi felfedezésektől kezdve. A teljes amerikai kontinenst európaiak uralták, Afrika nagy részét európaiak uralták, aztán Indiát is a britek gyarmatosították, Kína megúszta, de tulajdonképpen majdnem ők, meg hát még néhány országot tőle nyugatabbra, de rajtuk kívül mindenkit leigáztak az európaiak. És ennek az volt az oka, hogy az európaiak nem voltak jó matekosok. India, meg hát aztán a közel-keleti, mostani iraki régió, ők sokkal nagyobb matematikusok voltak akkor, amikor Európában még ilyen törzsek üldözték egymást az erdőbe. De van, hogy az európai ember észrevette a matematikában rejlő lehetőségeket, és ennek köszönhető az, hogy megteremtették a hajózás feltételeit a térképészettel, hogy kitalálták a navigációval kapcsolatos olyan elméleteket, ami segítette őket a hajózásban, és hát persze a fegyverek és egyéb eszközöknek a fejlesztése is mind matematika. És ez az európai felsőbb rendűség, ami azért elég sokáig jellemezte a világ történelmét, ez tulajdonképpen nem más, mint a matematikának köszönhető extra tudás, ami úgy gondolom, hogy elég hasznosnak bizonyult, hát az európaiak számára, az más kérdés, hogy mondjuk az inkák, meg az egyéb, mondjuk dél-amerikai népek, azok annyira nem repestek az örömtől, hogy leigázták őket, de ez a fölény, ez mindenképpen a matematikának köszönhető.
Ugye mindenki a mesterséges intelligenciáról beszél most, és hát azért, ha csak azt az idő intervallumot nézzük, mióta mi a könyv első megjelenéséről beszélgettünk, az a 3 év alatt is nagyon sok minden történt.
Nagyon nagy változások voltak. Nem véletlen, hogy a könyv címe az, hogy a gondolkodás forradalma, ugyanis a könyv záró gondolata, ami tulajdonképpen összegzi magát a könyvet, az arról szól, hogy most lényegében egy újabb ipari forradalom küszöbén állunk. Annak idején, amikor a 1700-1500-es évek fordulóján az ipari forradalom elsöpörte a hagyományos szakmákat, és megjelentek a gépek, amik helyettesítették ugye a szövőnőket, meg a lovaskocsit, meg mindenféle hagyományos szakmákat, és óriási felfordulást okoztak, az most ugyanígy a küszöbön áll, sőt már be is köszöntött, ránk rúgta az ajtót. A gondolkodás forradalma ez a mostani. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy rengeteg olyan szakma van jelenleg, ami hatalmas nagy veszélyben van a mesterséges intelligenciának, illetve az egyéb robotizációnak köszönhetően. És a könyv záró gondolata pont ez, hogy ahhoz, hogy az, amivel mi foglalkozunk, az ne legyen lecserélhető egy gép által, ahhoz egyre több hozzáadott értéket kell belevinni a munkánkba, egyre több olyan innovációt, olyan gondolatot, amire egy gép nem feltétlenül képes. Én úgy gondolom, hogy ezért a matematika most talán fontosabb, mint mondjuk 10 vagy 15 évvel ezelőtt volt, mert a matematika pont arra jó, hogy ezt a fajta innovatív és új dolgokban gondolkodó gondolkodást behozzuk, amire a gépek most még biztosan nem képesek.
A számfogalom kialakulásáról, vagy egyáltalán a számok kialakulásáról azért lenne érdemes beszélni, mert úgy emlékszem, van a könyvben egy ilyen mondat, hogy azért nem volt egyértelmű a matematika jelentősége, mert hogy megfoghatatlan. Szóval nem valami kézzelfogható dolog. És nagyon-nagyon érdekes, ahogyan végigviszed, és az egész könyvre jellemző ez, hogy hogyan következik egyik felfedezés a másikból. Egészen döbbenetes, hogy te így látod történetiségében a matematika fejlődését.
Igen, ez egy tökéletes példája annak, hogy mi a különbség a között, hogy egy történész, aki mondjuk nagyon humán beállítottságú ír, ilyen tulajdonképpen történelmi dolgokról, meg egy olyan ember, aki meg matematikus gondolkodású. Tehát a könyv talán azért is nagyon népszerű, mert tényleg látszanak benne az ok-okozati összefüggések, tényleg látszik, hogy hogy jutunk el az egyikből a másikba, hogy hogyan fejlődnek a dolgok. Ez egyébként igaz magára a matematikára is. Tehát amikor egy matematikai feladatot vagy problémát megoldunk, akkor igazából sosem a végeredmény az érdek. érdekes, hanem hogy hogy jutunk el a végeredményhez, mert az az, amiből tanulhatunk, és az az, amit át tudunk ültetni más problémák megoldására.
Azért az érdekes, hogy írod, hogy létezett olyan törzs, ahol egyáltalán nem voltak számok, vagy hát, hogy 2-3-ig eljutottak, és volt a sok. Szóval, hogy létezik olyan világ, ahol nem fontosak a számok.
Ez a törzs most is létezik, ők a pirahák, és Dél-Amerikában élnek, és hát a brazil kormány próbálja is őket minél jobban megvédeni, hogy ne hasson rá a mi civilizációnk, és megmaradhassanak olyannak, amilyenek. Ők egy nagyon izgalmas kutatást végeztek ezzel kapcsolatban, és az derült ki, hogy az ő életükben nem nagyon létezik a számfogalom. Tehát az 1-2-3 ezeket még úgy nagyjából meg tudják különböztetni, és akkor utána van a sok. És az ilyen 10-en felüli számfogalom már olyan szinten nem létezik, hogy egy ilyen hozzárendelést sem tudnak megcsinálni, hogy mondjuk van 10 ember, és akkor mondjuk tegyenek le annyi gyöngyöt, vagy valamit a földre, ahány ember van, mert hogy az ő életükben ez egyáltalán nem létezik. Ezzel kapcsolatban talán Facebookon többen is írták, hogy hát mennyivel boldogabbak ezek az emberek, akik tényleg a jelenben élnek, és nem foglalkoznak a mindenféle gondokkal, és akkor nem kell a boltba elmenniük vásárolni, meg nem kell a számokkal foglalkozniuk, és hogy
mi bezzeg. Napokat
se kell számolni, meg a múltat se kell figyelni. Pontosan, mi bezzeg itt Európában, milyen boldogtalan, sanyarú életet élünk, és a pénz, meg mindenféle egyéb dolgok bárnyékolják a létezésünket. És akkor erre válaszoltam nekik azzal, hogy persze a matematikára semmi szükség. Egészen addig, amíg nem kell valamilyen problémát megoldani. Tehát ezek a népek olyan környezetben élnek, ahol tulajdonképpen minden a lábuk előtt hever. Tehát még elég gazdagok ezek a vidékek gyümölcsökben, mindenféle növényekben, állatokban, halakban, amit ők úgy meg tudnak enni, és tulajdonképpen nagyobb erőfeszítés nélkül képesek ezeket összegyűjteni. És nem kell foglalkozniuk az évszakok változásával sem, mert nem nagyon változnak ott az évszakok azon a szélességi körön. Viszont Európában például, ahol mondjuk ha megnézzük az alpesi vidékeket, ahol hidegtelek, utána hatalmas áradások, erdőtüzek és mindenféle egyéb dolgok keserítették meg az emberek életét, vagy mondjuk északabban, ahol Svédország, Norvégia környékén, ugye vikingek, ahol akár hónapokig nem sütött a nap. Itt bizony meg kellett tanulniuk az embereknek gondolkodni, mert különben meghaltak volna. És minél több volt a probléma, annál komolyabb matematikát kellett kitalálniuk.
Igen, ezekről beszéljünk is, hogy milyen problémákkal szembesültek, és az is nagyon érdekes, hogy vajon a kíváncsiság volt az erősebb mozgatórugó a matematika fejlődésében, vagy a szükségszerűség. És hogy ez változott-e valamikor, mert azért, amikor a csillagokat kezdték el figyelni, és a bolygók állását, az már ott szükségszerűség.
Tulajdonképpen a naptár volt az égbolt, tehát az, hogy mi most tudjuk, hogy ma éppen hanyadika van, és pontosan hány óra, az számunkra egy annyira evidens dolog, mint az, hogyha felkapcsoljuk a lámpát, akkor világít, de ezek egyáltalán nem voltak evidens dolgok, és az, hogy tudjanak tájékozódni, tehát hogy egyáltalán hol tartanak az adott évben, ehhez csak a csillagokra tudtak hagyatkozni, semmilyen más eszközük nem volt ehhez. Ezen kívül a hajózásban is már elég hamar fölfedezték azt, hogy a csillagok állásából tudnak tájékozódni, hogy pontosan hol is vannak, hogyha éppen nem egy ilyen kisebb tavon vagy folyón hajóztak, hanem mondjuk a nyílt tengeren, ahol azért el lehet tévedni. Tehát ezek olyan megfigyelések, amik hasznára váltak az adott népnek, vagy az adott társadalomnak, és aztán később rájöttek arra, hogy ebben érdemes fektetni energiát és pénzt, hogy ez valaki tartósabban foglalkozzon. Maguk a számok egyébként, hogy hogyan alakultak ki, ez a könyvben van egy ilyen kis történet erről. Hát a világon mindenhol a számokat elkezdték az emberek leírni, és jeleket kitalálni rá, megszámlálni dolgokat. De az egyik legjobban dokumentálható történeti emlék erről azok a babilóniaiak voltak, ahol tulajdonképpen úgy alakultak ki a számok, hogy elkezdtek komolyabb városokat létrehozni, elkezdtek komolyabb kereskedelmet, komolyabb adórendszert kitalálni, és ehhez dokumentálni kellett a különböző javakat. És ezt úgy dokumentálták, hogy ilyen agyagömbökbe raktak ilyen pici golyókat, amik mindenféle javak mennyiségét jelentették, mondjuk, hogy hány állat van az adott területen az ottani gazdálkodónak, vagy hogy mekkora földje van. Tehát ugye mennyiségeket jelöltek ezekkel a pici golyócskákkal, És az volt a lényege, hogy hát, hogy elgurul egy golyó, akkor ugye már egyel kevesebb van, akkor az úgy nem jó. Ezért ezt lezárták ezt a gömböt, és akkor a gömb elsőjében voltak ezek a golyók, tehát bármikor bizonyító erejű volt, hogy akkor most tulajdonképpen mennyi. És aztán rájöttek, hogy ez amiatt meg kicsit kellemetlen, hogy ha meg akarják számolni a golyókat, akkor ezt szét kell törni a gömböt, ezt az agyagömböt, amiben a golyók vannak, és akkor már akár vissza is lehet élni vele, meg eleve macera feltörni ezeket a gömböket. És arra jöttek rá, hogyha ezeket a pici golyókat, mielőtt a még lágy agyagömb belsejébe beleteszik, belenyomkodják az agyagömb oldalába, akkor ott meg lehet számlálni őket anélkül, hogy feltörnék, és ha esetleg valami vita támad, hogy akkor tényleg annyi jár, akkor feltörik, és akkor megszámolják. És innen volt a következő ugrás, hogy tulajdonképpen nem feltétlenül a golyókat kell belenyomkodni, hanem valami jeleket találtak ki, mert ha nagyon sok golyó került a gömbbe, akkor már nehéz volt őket belenyomkodni oda az oldalába. Tehát jeleket találtak ki a számokra, és aztán a következő ugrás, ami tényleg már a matematikai abstrakció, hogy nem is kellettek golyók, hiszen maguk a jelek az agyag táblába belevésve jelentették a számokat, immár golyók nélkül. Ide jutottak el a babiloniak, hát viszonylag hamar. De persze a világon több helyen alakultak ki még számfogalmak különböző indítatásból, de ez, amit a legjobban tudtak dokumentálni, és ami a legjobban megmaradt, úgyhogy ezért ez szerepel a könyvben is.
Számodra az elfogadható, amit nagyon sokszor hallani vagy olvasni, hogy a matematikai gondolkodás bizonyos korszakokban tudott olyan gyorsasággal változni, amit ma nem tudunk elképzelni?
A matematikai gondolkodás nagyon sokat fejlődött az évezredek alatt, és az egyértelmű, hogy például Európa az jelentősen le volt maradva, tehát például a Római Birodalom, ami hát egy hatalmas nagy birodalom volt, tényleg az egész földközi tengert körbeölelte, és olyan utakat építettek, meg olyan vízvezetékeket, amik még ma is állnak. De a római számok azok elárulják, hogy a rómaiak nagyon nem voltak jó matematikusok. Ők a matematikát kizárólag hadászati célokra használták, olyannyira, hogy a mérnökeik, akik a vízvezetékeket, az utakat építették, ők katonai beosztásban voltak, és így a matematikusok is, akik valamennyire voltak, ők is katonai minőségben voltak jelen a társadalomban. És a római számok, azok, hát ez egy zsákutca, az megmutatja, hogy ők tulajdonképpen a matematikát azt tényleg csak minimálisan, és tényleg csak a birodalom működtetésére használták. Tehát naptárakat készítettek, illetve olyan minimális matematikai számítást igénylő dolgokat csináltak, ami a működésükhöz kellett.
De az úthálózat kialakításához, vagy hidak építéséhez nekik is kellett?
Nekik is kellett valamennyi matematika.
Nem olyan bonyolult?
Ők ilyen intuitív módon közelítették meg, tehát az, hogy a kupola, meg a boltív működésében ők nagyon profik voltak. Rájöttek arra, hogyha ilyen ívesen rakjuk a köveket, akkor egymást megtartják, és nem szakadnak le. És tulajdonképpen ezt utána másolták le egy milliószor mindenféle építményükbe. Tehát ez valóban egy jópofa találmány, de önmagában nem mutat túl egy bizonyos matematikai szinten. Ehhez képest az indiai matematikusok, vagy akár a kínai matematikusok, vagy hát a babiloniai matematikusok, ők sokkal komolyabb matematikát műveltek, a csillagászattal is lényegesen komolyabb szintig jutottak el, és hát visszatérve az előző történethez, tehát Babilóniában, olyan agyagtáblákat találtak időszámításunk 1800-zal, amiken trigonometriai összefüggéseket, a számok négyzeteit és köbeit, és nagyon komoly matematikai képleteket fedeztek föl ezen a táblán. Ez egy megmaradt tábla a sok közül, ez a Plimpton 322-es néve hallgat. Biztos nagyon sok hasonló tábla létezett, ami hát elveszett az idők során, hiszen ezek elég sérülékeny ilyen agyagtáblák voltak. Tehát visszatérve a kérdésre, nagyon komoly matematikák voltak még időszámításunk előtt, több ezer évvel is, és aztán elkezdett egy olyan időszak, amikor egy picit hanyatlásnak indult ez, tehát a római birodalom korában nem annyira használták ki a matematikában rejlő lehetőséget, mint ahogy megtehették volna, és aztán később, hogy a középkor előre haladtával kezdték újra felfedezni a matematikát, és Európa hatalmas lemaradásban volt, például a nullát és a negatív számokat még az 1700-as években sem igazán használták, sőt, matematikusok nem is fogadták el a létezését, hogy nulla, illetve negatív számok létezhetnek.
Miközben az indiaiak már használták.
Miközben az indiaiak már több ezer évvel ezelőtt használták, pontosan, és aztán, amikor ezek visszatértek, vagy begyűrűztek az európai matematikába, akkor egy óriási nagy ugrás következett be, ahonnan viszont átvették a vezetést. Tehát akár a nagyföldrajzi felfedezéseket nézzük, egy olyan hatalmas versenyelőny lett a matematika Európában, ami az egész világon tulajdonképpen akkor már a legprofibb és a legmenőbb volt. És hát aztán jöttek a nagy matematikusok, Gauss, vagy Newton, vagy Leibniz, akik olyan matematikát teremtettek, amik tényleg vagy az űrtechnológiának számítottak a korábbihoz képest.